Az édesízre való vágyakozás természetes, megnyugtat, boldoggá tehet, de ha túlzott mértékű, vizsgáljuk meg az okát. A kezeletlen inzulinrezisztencia amúgy is fokozza a cukorérséget, de a stressz, a fáradtság, a szorongás mind közrejátszik abban, hogy édesízzel kompenzáljuk az érzéseinket. Álljunk meg egy pillanatra, vegyünk mély levegőt, és figyeljük meg a testünk jelzéseit. Az életmódváltás és a diéta nem egyenlő az önsanyargatással. Egyáltalán nem kell lemondanunk a jól eső dolgokról, csak megfelelően kell kialakítani az étrendünket. Ezzel a jó tanáccsal indítja útjára új receptkönyvét Iklódi Dóra. A Cukormentes Örömök sikerkönyv szerzője, blogger most 53 desszert receptjét mutatja meg, ahogyan ő fogalmaz, újra álmodva. Piskóták, piték, torták, sós és édes apró sütemények, krémek, lekvárok, amelyekről talán emlékeink is vannak szép számmal, ezek most már bűntudat nélkül lehetők, és ami még fontosabb, azok számára is elérhetők, akiknek kerülniük kell a cukrot. A Cukormentes Édességek című könyvéről beszélgetünk tehát Iklódi Dórával.
5 évvel ezelőtt derült ki, hogy inzulinrezisztens vagyok, és emiatt teljes életmódváltás kellett eszközölnöm, ami azt jelentette, hogy teljesen elhagytam a cukrot, a fehérlisztet, a különböző finomított élelmiszereket, számolnom kellett a szénhidrát mennyiséget minden étkezésnél. És igazából, amikor elkezdtem, akkor nagyon kevés recept állt rendelkezésre, főleg ugye a hagyományos recepteket hiányoltam, amiket ugye az ember gyerekkorában is evett, megszeret, és ezért elkezdtem kísérletezni, átalakítottam a jól bevált receptjeimet, amit például a nagymamám is szokott készíteni, vagy anyukám, és amikor ezt közzétettem Instagramon vagy Facebookon, akkor láttam, hogy rettenetesen örülnek az emberek, egyre többen elkészítik a recepteket, és ezt hívta igazából életre az első, meg most a második könyvemet is.
Az inzulinrezisztencia az egy olyan típusú probléma, amiről nagyon-nagyon sok nő hall mostanában, és az a diéta, amit általában javasolnak, arról meg elsőre azt gondoljuk, hogy betarthatatlan.
Alapvetően az volt a célom a könyvekkel, hogy nem elrettentsem az embereket ettől a diétától, vagy életmódváltástól, hanem meghozzam a kedvet hozzá. Éppen ezért az első könyvnél, Cukormentes Örömöknél ott nem csak desszertek vannak, hanem főételek, reggelit, levesek, tehát hogy tényleg egy egész heti menüt reggeltől estig össze tudunk belőle állítani. És persze az első hallásra azért rémisztő lehet, hogy jesszusom, csak 160 g szénhidrátot ehetünk egy nap, de hogyha én ezt a 160 g szénhidrátot így kipakolom tányérokra, tehát hogyha egybe látjuk az egészet, akkor viszont azért pislog az ember, hogy ó, azt nem is biztos, hogy meg tudjuk enni. Például ugye reggelire elhetünk 30 g lassú szénhidrát, lassú felszívódású, az mondjuk 2 szelet teljes kiölésű kenyér, aztán 10 óraira ugye mondjuk mehet 4 darab keks, ebédre mondjuk az nagyjából egy ilyen kis féltányér rizs, barna rizs. Tehát, hogy azért, hogyha ezt így egymás mellé rakjuk, akkor szerintem az egy szuper kis mennyiség, amit meg kell enni, és hát ugye nem csak ezt tesszük, hanem azért eszünk mellé húst, vagy aki növényi alapon táplálkozik, akkor zöldségeket.
Melyek az alapvető szempontok, amit itt figyelembe vettél, amikor elkészült a receptkönyv?
Úgy állítottam össze, hogy az elsődleges szempont az legyen, hogy nagyon könnyen beszerezhetőek legyenek például az alapanyagok hozzá, mert én vidékről származom alapvetően, mert itt lakok Budapesten, de amikor hazamentem, akkor láttam, hogy mennyire nehéz mondjuk reform élelmiszereket venni, akár csak teljes kiölésű lisztet, gluténmentes lisztekről nem is beszélve. Azért hál' Istennek ez az utóbbi 1-2 évben már javult, de emiatt arra gondoltam, hogy mindenképpen úgy állítom össze a recepteket, hogy ezt tényleg bárki meg tudja vásárolni, nem csak, hogy elérhető legyen, hanem mondjuk olcsóak is legyenek, tehát, hogy tényleg ki lehessen gazdálkodni ezeket az élelmiszereket. Másrészt pedig úgy állítottam össze, hogy tényleg akinek családja van, gyerekek vannak, az is könnyen, gyorsan el tudja ezeket készíteni. Ráadásul, hogyha van valamilyen plusz ételintoleranciája, tehát laktózérzékeny vagy tejérzékeny, akkor jeleztem a recepteknél, hogy mivel tudja azt helyettesíteni.
Jellemzően teljes kiörlésű liszt, amit használsz, ugye? De azt írod, hogy finom lisztet is érdemes ezeknél a süteményeknél azért.
Így van. Igazából ugye azt szoktuk mondani, hogy akkor lesz teljes kiörlésű valami, vagy lassú felszívódású, hogyha 70%-ban tartalmaz lassú felszívódású szénhidrátot. Tehát akkor mondjuk jelen esetben teljes kiörlésű lisztet, és én úgy szoktam, főleg ugye a süteményeknél érdemes, hogy 70%-ban teljes kiörlésű lisztet, és 30%-ban meg finom lisztet, és akkor így lesz igazából akár a piskótánk, hogy bármilyen sütemény azért ilyen kis könnyed, emlékeztet arra, amilyen is szeretnénk kapni, vagy ami a hagyományos volt, és akkor nem lesz egy ilyen nagyon tömör, nagyon markáns ízű étel.
Igen, mert egyébként a teljes kiöllésű liszt kicsit másként is viselkedik a süteményekben, nem? Kicsit nehezebb.
Ez így van, ugye, mivel magas a rossz tartalma, ezért sokkal több vizet is felvesz, sokkal több vizet megköt, valamint a sikertartalma, ugye ez meg alacsonyabb, úgyhogy például a keltésztáknál ezért is jó, hogyha adunk hozzá finom lisztet vagy búzasikért, mert akkor sokkal könnyebben meg fog kelni a tésztánk. Kísérletezni kell vele ráadásul, gyártó meg gyártó között is, vagy malom meg malom között is van különbség a liszteknél. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy a recept az legtöbbször csak iránymutató tud lenni, figyelnünk kell a tésztát, figyelnünk kell az ételt, és akkor, ha látjuk, hogy ez még kíván egy kis vizet, vagy egy kis lisztet, akkor bátran adjuk hozzá.
Mesélnél a süteményekről, édességekről, amik ebben a könyvben vannak, mert ezért az ember azt mondja, hogy ehet aranygaluskát, ehet vargabélest, kókuszos Ferdinánd tekercset, citromos mákos kekszet, ezt mind büntetlenül lehet enni, az elég ihetetlennek tűnik.
Pedig igen. Nyilván nem úgy, hogy az ember neki áll az aranygaluskának, és akkor egy tepsivel megeszik. Tehát én azt szoktam mondani, hogy oké, ezek diétások, beilleszthetőek a 160 g-os szénhidrát diétába, vagy a cukorbetegeknek a diétájába, viszont azért itt is tartani kell a mértéket. Azt szoktam mondani, hogy azért ez a desszerteket, édességeket leginkább 10 óraira, ebéd után, vagy az ebédhez nasiként, vagy uzsonnára érdemes fogyasztani, mert ugye az édes íz ugye inzulin választ vált ki, és már alapvetően megemeli a vércukorszintünket, úgyhogy ezeket érdemes akkor beiktatni, és akkor mindegyik receptnél ki van számolva a szénhidrát mennyiség, a kalória, a zsiradék, a fehérje, és ugye nekünk aki inzulinrezisztens, a szénhidrát mennyiséget érdemes inkább figyelni, és akkor ki tudjuk számolni, hogyha szeretnénk mondjuk 10 óraira 20 g szénhidrátot enni, akkor mondjuk az 2 keksznek a mennyisége.
A cukor helyett mi az, amit használsz itt a könyvben?
Én legtöbbször erét vagy stevia keveréket, valamint szilitet használok.
Azért is fontos, mert azt tudjuk, hogy sok cukorpótlónak vagy cukorhelyettesítőnek nagyon karakteres íze van, és ez egy süti élményt elég el tud rontani, nem?
Igen, az édesítőszereknek azért nyilván van sokszor egy mellékíze vagy utóíze, viszont hogyha megfelelő mennyiségben használjuk, meg a megfelelő desszertben, mert nem mindegyikhez működik a szilit, vagy nem mindegyikhez működik az erítvéd, akkor azért finom végeredményt fogunk kapni.
Van olyan aroma, fűszer, bármi, ami ellensúlyozni tudja ezt?
Pont a citromot szerettem volna mondani, hogy például, ha a stevia ízét is szeretnénk egy kicsit finomítani, akkor érdemes citromot hozzáadni, citromlevet, vagy citromhéjat, tehát bármi, ami kicsit így savanykásabb.
Most az amerikai almás piténél nyitottam ki, ami a leg klasszabb ebben a könyvben, hogy miközben az ember azt gondolja, hogy most van egy problémám, túlsúlyos vagyok, vagy inzulinrezisztenciát állapítottak meg, akkor az egy komoly lemondással jár az az időszak, ami egyszután következik, és akkor az ember elkezdi lapozgatni ezt a könyvet, és rájön, hogy á, de hogy!
Örülök, hogy ezt mondod, mert ez volt igazából a célom ezzel a könyvvel is, meg az előzővel is, hogy nyilván először kétségbe esik az ember, amikor életmódváltásra kényszerül, vagy lehet, hogy alapvetően csak megjött a kedve hozzá, és egészségesebben szeretne élni, de hát akkor is vannak mélypontok. És szerintem, hogyha kicsit megfordítjuk a szemléletünket, vagy máshogy tekintünk erre, és mondjuk igen, olyan recepteket nézegetünk, amitől megjön a kedvünk hozzá, akkor ez már rengeteget tud segíteni a mindennapokban.
A diétákról azért tudjuk, hogy egy darabig megy, amíg az embert viszi a lendület, meg van minden összetevő otthon, például ez nagyon számít. És ahogy elfogy, akkor rögtön, ami szembe jön a hűtőszekrényből, az lemegy, és akkor kész jön a bűntudat.
Azt szoktam mondani, hogy ezért nem szeretem egyébként így diétának hívni, mert a diéta szóról az jut eszünkbe, hogy valamiről való lemondás, majd megy megvonás, ezért nem szeretem, vagy nem is szoktam betegségnek hívni az inzulinrezisztenciát, hanem inkább állapotnak, mert nem mindegy, hogy hogyan tekintünk ezekre a dolgokra. Fontos a kitartás, de szerintem kitartóak akkor tudunk lenni, hogyha élhető, megoldható a mindennapokban az, amit csinálunk. Ugye vannak ilyen-olyan divatdiéták, de azokat ugye tényleg csak ideig, óráig tudják tartani az emberek, mert egyszerűen nem illeszkedik bele az életünkbe. Valamint szerintem fontos az is, hogy ne mi legyünk a diétáért, vagy az étrendért, hanem ő legyen értünk. Én az elején nagyon átestem a ló túloldalára, és tényleg minden egyes grammot számoltam, nem igazán mertem vendégségben enni, mert jaj, nem tudtam, hogy az tényleg miből készült, nem tudom éppen lemérni a vérleggel, és a többi. Tehát, hogy én átestem tényleg a lónak a túloldalára, és ezután sikerült igazából megtalálnom az egyensúlyt, amikor ezt így elengedtem, hogy nem akarom ennyire kontrollálni ezt az egészet, nem akarom, hogy állandóan ezen járjon az agyam, hogy jaj, most mit fogok reggelizni, 10 óra izni, ebédelni, és a többi. És amikor ezt így elengedtem, akkor mondtam, hogy jó, én nem veszem elő a mérleget többet. Jó, nyilván, amikor készítek süteményt, vagy amihez muszáj, akkor lemérem, de hogy alapvetően nem fogok méricskélni, hanem azt csinálom, hogy megnéztem, hogy mennyi szénhidrátot mondjuk meg kell ennem, például rizsből, vagy burgonyából, édesburgonyából, akkor mondjuk az mennyi a tányérom, vagy hány evőkanál valami, hány marék, és akkor ezzel már azért kicsit úgymond becsaptuk magunkat, vagy az agyunkat, hogy nem a számokkal foglalkozunk, meg a grammokkal, hanem csak egy evőkanálnyit, vagy egy maréknyit eszünk, és szerintem ez már sokat tud például segíteni. Tényleg úgy érdemes ennek nekiállni, hogy amiket szoktunk készíteni, akkor azokat megpróbáljuk ugye így átültetni a gyakorlatban mérleg nélkül, meg úgy igazából szerintem az a fontos, hogy figyeljük a szervezetünket, meg a testünknek a jelzéseit, mert mondjuk hiába kellene nekem megennem egy nap 160 grammot papír forma szerint, nem tudok annyit megenni. Meg ugye nyilván ez függ attól, hogy sportolunk-e, hogy milyen munkát végzünk, úgyhogy szerintem aki feladja, vagy azt érzi, hogy elbuk ezt a életmódváltást, az nagyon sokszor ugye nem veszi figyelembe, hogy mit is üzen a teste neki, hanem csak próbálja betartani a papíron leírtakat.
Mesélnél a receptkönyvről, hogy melyek azok a sütik, amelyek a te kedvenceid, mondjuk néhányat kiemelve, vagy amelyek trükkösek?
Én, amit nagyon-nagyon szeretek, az például a kevert sütemények közül az alma kenyér. A banánkenyér az eléggé divatos lett mostanában, a banánt azt nem használok a könyvben, mert ugye nagyon magas a cukortartalma, viszont az alma kenyérnél például szuperül lehet hasznosítani, hogy az otthon megmaradt egy kicsit már fonnyadó almákat, úgyhogy azt például nagyon szeretem, mert tényleg pikpak összedobható, és legalább nem dobtuk ki a gyümölcsöket sem. Amiről azt gondolnánk, hogy mondjuk nagyon macerás, de mégis azért egész könnyű elkészíteni, az például a rigójancsi. Szerintem az egy ilyen, amit nagyon sokak kedvence, és talán nem mernek nekiállni. Vagy a fánkok közül is, a szalagos fánk, csőröge fánk, azok is szuperül tudnak otthon működni cukor nélkül is.
És teljes kiörlésű lisztán.
Így van.
Mert ezt elég
van.
Nehéz egyébként elhinni róla, nem?
Igen, azért sokaknak van fenntartása, hogy azért teljes kiörlésű lisztből nem lesz olyan például a kelt kalács vagy fánk, de itt is a megfelelő arányokkal, meg a megfelelő minőségű lisztel. Szerintem nagyon jó végeredményt érünk el.
A madártejtortár, az létező dolog, vagy ezt te találtad ki?
Hát madártejtortával igazából korábban nem annyira találkoztam, de lehet, hogyha rákeresünk az interneten, akkor meg annyi változatot fogunk abból is látni. Erről azt kell tudni, hogy az alapja igazából egy francia pitatészta, nyilván teljes körlésű, meg cukormentes változatban van egy ilyen vaníliás krém réteg, és a teteje pedig egy tojásfehérje hab. Tehát, hogy szinte úgy épül fel, mint egy madártej, és abszolút hozza azokat az ízeket, csak hát torta formában.
Van itt egy ilyen, hogy linzertészta bazsalikomos citromkrémmel és körtés mogyorús töltelékkel, azért ez nem egy ilyen hagyományos süti. Nem olyan, amit minden otthonban megcsinálnak.
Igyekeztem a könyvben nem csak ilyen abszolút hagyományos magyar desszerteket belerakni, hanem az olyanokat is, amit kicsit kreatívabb vagy fantáziadúsabb, és ezt a bazsalikomos citromkrémet, ezt nagyon sokszor készítettük már főzőtanfolyamokon, és mindig hatalmas sikert arat, pedig először mindenki ilyen kicsit furán néz, amikor megmondom, hogy mit fogunk készíteni, de aztán, amikor elkezdi kóstolgatni a citromkrémet, és amikor a friss bazsalikom is belekerül, akkor tényleg felcsillan mindenki szeme, úgyhogy bátran tudom ajánlani.
Mennyit foglalkoztál az egyéb összetevőkkel, tehát a tejföllel, a mascarponéval, ami lehet zsíros is egy picit?
A zsíradék mennyiségét akkor érdemes figyelni, hogyha ugye fogyni is szeretnék, tehát ugye a kalóriába az beleszámít, de egyébként a zsír, mint olyan, az lassítja a szénhidrátnak a felszívódását, meg a fehérje is. Úgyhogy például, hogyha eszünk egy túrós süteményt, ugye a túróban azért elég magas a fehérje, meg a zsírtartalom is, akkor annak lassabb lesz a felszívódása. Úgyhogy igazából persze érdemes ezeket figyelni, de inkább azoknak, akik fogyni szeretnének. Ami szerintem fontos, vagy amit tudni érdemes, hogy van egy dietetikai rész is a könyvben, a dietetikus Szarka Dorottya, és ő nagyon szuperül összefoglalta a könyv elején ennek a 160 g-os diétának a lényegét, hogy milyen liszteket lehet használni, milyen édesítőszereket, valamint azt is leírja, hogy például hogyan tudjuk kiszámolni egy szelet tortának a szénhidrát mennyiségét. Ez nagyon nagy segítség tud lenni, meg főleg az elején, az életmódváltás elején, amikor azt se tudjuk, hogy mihez kapjunk, vagy mit dobjunk ki a kamrából, és űzzünk el örökre az életünkbe.
Cukormentes édességek, inzulinrezisztensek és cukorbetegek részére Iklódi Dóra 53 desszertet gondolt újra és mutat be a Book kiadó által kiadott könyvben. Kedves hallgatók, talán sosem volt még ilyen ennek a műsornak a történetében, hogy kizárólag süteményekkel foglalkozzunk, de most úgyis sokan szánnak időt új receptek tanulására vagy sütésre, amire máskor egyébként nem jutna, szóval érdemes a Book kiadó könyveit megnézni, beszerezni. Ha szívesen hallgatnának könyves interjúkat, akkor figyelmükbe ajánlom a Spotify-on és a SoundCloud-on is, és egyébként számos más online felületen található podcast gyűjteményemet, elég, ha beírják, könyvben utazom Olá Andreával. És várom, hogy csatlakozzanak hozzám a Facebookon, és persze hallgassák minden nap a könyvajánlókat itt a Trend FM-en. További kellemes rádiózást kívánok!